9 után 3 perccel jó reggelt kívánunk minden ébresztő hallgatónak. Sziasztok, srácok! Hát egy kicsit a poén világába kezdtünk el vezetni benneteket. Hát nyilván nekünk nem lenne olyan nagy sikerünk a stand-up comedy, mint azzal az emberrel, akivel beszélgetni fogunk, mert hogy ahogy azt bepromóztuk tegnap a Facebook oldalunkon, illetve hogy indítottuk a mai reggelünket is, a vonal túlsó végén már itt van velünk a méltán híves Kovács András Péter. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Szervusz, Kárpátalja! Ha lehet így tegeződni.
Hát nagyon örülünk, hogy időt szakítottál ránk. Örülünk, hogy itt vagy velünk. És
hát én is nagyon örülök, és még Facebook promót is kaptam. Hát
igen,
köszönöm.
Igen.
Biztos még fényképet is
raktatott. Ahogy jár. Sőt, még több képzeld, de úgy címeztük meg az hogy Breaking News, és oda tettük magunkat, hogy gyerekek, hát nincs mese, ez nem csalás, nem ámítás, művész nevén kap, úgyhogy így ismeri mindenki, tehát Kovács András Péter lesz holnap az ébresztő vendége, és ma is már 7 óra után néhány perce nem is foglalkoztunk a helyi aktuális dolgokkal, hanem azonnal téged promóztunk, mert nagy-nagy örömmel tudtuk azt elmondani, hogy veled fogunk dumcsizni, úgyhogy bele is kezdenénk a beszélgetésben, mert tényleg több kérdéssel is készültünk. Hát mi próbáltuk meglovagolni a humort az előző néhány percben. Nem volt olyan nagy sikerünk a Gyurival, mint neked, azt el tudjuk mondani.
Igen, sajnos.
Kicsit elvéreztünk is, jó, hogy itt vagy. A te életedben hogyan köszöntött be ez az egész? Hiszen tudjuk azt azért, picit ismerve téged, hogy azért te más irányba indultál el, és akkor mégis egy másik ponton jutottál ki, amikor jött a humor az életedbe.
Hát az érdekes, mert az ember kitalálhatja magának, hogy merre induljon el. Az élet úgy is tudni fogja róla, hogy mit akar. Tehát igen, persze, hogy középiskolában meg egyetemen más terveim voltak, de ha mélyebbre vagy messzebbre tekintünk vissza, már gyerekkoromban meg volt a beszélőkém, meg rengeteg sok viccet tudtam, meg nyugdakodtam a családtagokat az ilyen ebédeknél, meg én voltam az osztály bohóta, stb. Tehát ezért ez már így benne volt a levegőben gyerekkoromban, csak a szüleim azt hitték, hogy majd kinőnöm is lesz normális foglalkozásod. Én is azt hittem, és sajnos nem. Győzött végül a hülyeség. Tehát tényleg tisztességgel elvégeztem a jogi egyetemet, ügyvédjelölködtem és tanársegédkedtem, de valahogy így itt belül valami azt mondta, hogy sokkal jobb dolog kiállni emberek elé és megnevettetni őket. És aztán hány lehet a sikerünk. Ha nem sikerült volna, tehát beégtem volna a színpadon, akkor filantvarkon behúzom ennek után volna vissza a tanársegédnek valószínűleg.
Nem volt nehéz meglépni ezt a lépést, hogy azért nagyon sok erőt belefektettél abból, gondolom, hogy elvégezz egy ilyen szakmát, azért ez nem egy kettő.
Igen, ez elég érdekes, hogy az ember 5 évet belerak valamibe az életéből, és tényleg olyan komolyan beleraktam, és akkor úgy döntök, hogy na, mi lenne, ha mégis inkább. De nagyon, hát ez egy halálúzás természetesen, főleg úgy, hogy azért az embernek lehetne sokkal megbecsültebb polgári állása, meg a szülői mindenki az ő szavait innen, hogyha megbecsült jogát, de még fiatal voltam, és fiatalon az ilyesmi megléphető. Pont az volt benne az, hogy még nem volt tétje az egésznek, és még ezzel felalakulhatott az életem, és ezért is volt fontos meglépni, és ezt is tanácsolom mindenkinek, hogy egyetlen egy drága vad életetek van, és azt úgy használjátok fel, és olyan sínre rakjátok már az elején, hogy az a sín aztán jó fele menni 4 évtizedekig.
Azért, hogy egy kicsit puskázunk az életedben, korán diplomáztál, 2004-ben elvégezted a doktori programot is, aztán nem is olyan sokkalra, 2008-ban pontosan jött a karinti gyűrű. Azért ez egy eléggé fontos pillanat az életedben, ami azért motivált a folytatásban, igaz?
Persze, és hogyha valaki nekem 2003-ban még, amikor még közön nem volt az egészhez, azt mondja, hogy előbb lesz meg a karinti gyűrű, mint a PhD disszertációm, ami azóta sincs meg az itt, akkor nagyon csúcsát fogok rá. De igen, tehát az jó eset, hogy ilyen olyan nagy emberek, olyan nagy elődök, mint Sinkó Péter például, látott bennem annyi fantáziát, meg előlegezett nekem annyi bizalmat, hogy ezt a gyűrűt adta, mert az inkább egy ilyen megelőlegezett bizalomnak tűnt a számomra, sem, mint az addigi pár éven teljesítményének elismerésének. És akkor úgy éreztem, hogy erre nekem rá kell szolgálnom, és még erősebben, még nagyobb szorgalommal feküdtem neki az egésznek. De hát, ha most kapnám a karinti gyűrűt, akkor már azt mondanám, hogy ugye a gallom nem üzélt
először. Hát igen. Érdekel bennünket egyébként az, hogy mennyire magányos szakma ez. Gondolok itt azért arról, arra, hogy egyedül állsz a színpadon, ugye egyedül kell a közönséget valamilyen szinten megfognod, valamit átadnod, közvetítened, közben pedig a különböző kollégákkal azért közös projekteket csináltok, ugye a Duma Színházba, ugye a külön rádiókabaré és a többi, tehát hogy valamilyen szinten mégis egy közös, nem tudom, humort is kell beszélni a többiekkel, mert hogyha nem tudod megértetni magad a kollégákkal, akkor talán ilyen magányos farkassá válsz. Mennyire igaz ez a feltevés?
Ez így van, és ilyen bozótartosok vagyunk, tehát hiába van ott a Duma Színházi társulat, de ugye ez nem egy klasszikus színházi társulat, inkább egy ilyen szakszervezet, meg egy ilyen védésdak szövetség, de mindenkinek a saját útját kell kitaposni, és mindenki a saját sikerének a kovácsa. Tehát attól, hogy valaki együtt lép fel velem, még holnaptól kezdve nem kezdenek előre is áramlani nyilván a nézők, hanem egyesével kell magunkat belopni a nézők szívébe. És a közös munka az pedig tényleg arra jó, hogy tudjuk, hogy hol tart a másik, meg hol tart az egész. Tehát nagyon elszigetelő is jó, mert vannak kollégák, hogy tényleg 100%-ra saját útjukat járják, és közben fogalmuk sincs, hogy mi történik, milyen anyaga van a másiknak, merre tart a Duma Színház. Úgyhogy jó ez is. Én nagyon szeretek egyedül dolgozni, mert minden látszott ellenére én egy inkább befele forduló ember vagyok, és én a legjobban azt élvezem, ha van egy délelőttöm, amikor szöszöthetek kedvembe, meg bekávézva így töröket az agyam, és találhatom ki a hülyeségeimet. De van egy-két kolléga, akivel viszont tényleg nagyon szeretek együtt dolgozni, és akkor olyankor meg az pedig fel, a Jankovics Péterrel például ki tudunk találni valami őrültséget, akivel egyébként több másfél óra múlva fogok próbálni. Úgyhogy lesz ez is.
Mielőtt adásba kapcsoltunk volna, ugye hallgatóknak mondom, hogy gyorsan váltottunk egy-két szót, és én akkor tényleg nem vicceltem, amikor azt mondtam, hogy most pont a műsorvezetőket nézve én is, és a Gyuri is már a kezdetektől követjük a munkásságodat, és előttem vannak még a Fábris fellépések, aztán pedig szépen jött a stand-up comedy, jöttek a Comedy Central adások, illetve a különböző önálló esték, és azért megmondom őszintén, hogyha Magyarországot nézzük, sokan vagytok stand-up comedy-sek az elmúlt években, de azért nem vagytok olyan sokan, akikre azt mondanánk, hogy aha, a Kovács András Péter, ó igen, hogy ne tudom, és te abban a szerencsés helyzetben vagy, és nyilván ezért te sokat tettél, hogy amikor azt mondjuk, hogy Kovács András Péter, akkor azonnal tudjuk, hová tenni ezt a nevet, és tudjuk, hogy kiről van szó, jönnek a szállóigék, jönnek a különböző poénok. És amikor alkalom adtál nekünk idehaza Kárpátalján, esünk van megnézni például egy önálló estedet a televízióban vagy az interneten. Azért én úgy vagyok vele, hogy a nagy nevetések után, amikor vége van a műsornak, mindig azt fogalmazódik meg bennem, hogy lehet összerakni egy ilyen 30-41 órás estet, egy programot, mert ez nem egy könnyű feladat. Hogyan kell ezt elképzelni, és nyilván nem akarunk száraz kérdéseket feltenni, de azért mégis ez megfogalmazódik az emberben, hogy akkor mindenre nyitott vagy, ahogy mész, mindenből poént akarsz faragni, vagy hogyan épül fel például este, hogyha lehet egy pici betekintés és kapnunk a backstage mögé.
Lehet, hogy ne, sőt, szerintem ez a legérdekesebb része az egésznek, ez sokkal érdekesebb, mint aztán kiállni és elmondani. Ez változó, régen tényleg az volt, hogy jegyzeteltem, vagy nem tudom, én elutaztunk külföldre, és akkor nyilván ott a rengeteg új inger az embernek az érzékeit még jobban kinyitja, és még jobban figyelsz mindenre. És akkor tényleg volt nálam kis jegyzetfüzet, volt nálam kis diktafon, mondogattam fel a kis ötleteimet, és aztán furcsa módon, ahogy teltek az évek, egyre inkább átváltott a módszer arra, hogy már nem írok le mindent azonnal, hanem vannak ilyen állomások, amikor leülök és higgadtan átgondolom magamat, hogy merre tartok, mi foglalkoztat most éppen, és akkor erről kezdek el magamban filozofálgatni, és akkor azt vetem papírra. Tehát például az álmokról írtam egy ilyen másfél oldalt, amit majd holnap után elmondok szerintem, és aztán kiderül, hogy jó vagy sem. És aztán így működik, hogy írsz valamiről, nem tudom én, egy oldalt, kettőt, hármat, és utána kiállsz a színpadra vele, valahogy elrejted a már meglődő anyagodban, amiről már tudod, hogy működik, és akkor egyszer csak bedobod azt a 3 percet, a közönség nem is tudja, hogy ez most új, hogy te most teszteled, hogy te most figyeled a reakcióikat, és aztán, hogyha az a 3 perc nem működik, akkor sincs baj, mert vissza tudsz kanyarodni a meglődő anyagokhoz, és akkor lehet, hogy észre se lesz, nem azt fogják mondani, hogy ez szar volt, hanem azt fogják, hogy volt benne egy olyan érdekes rész, ami nem nevetnek, arra azt mondják, hogy ez egy olyan érdekes rész volt, és akkor kiderült be arról a 3 percről nekem, hogy mennyit ér, meg mit kell benne átírni, vagy kell egyáltalán még foglalkozni vele, lehet, hogy csak egy szórenden múlik, lehet, hogy csak a ritmusát kell megtalálni, lehet, hogy csak azért nem működött, mert a közönség érezte, hogy én sem hiszek még benne abban, amit mondok. Úgyhogy nagyon sok minden nem múlhat. De tényleg, És a lényeg az, hogy menet közben, mindig menet közben a színpadon derül ki egy anyagról, hogy jó vagy sem. Tehát olyan nincs, hogy én megírom, mert humorista vagyok már 15 éve, és tudom, hogy ez vicces, mert nem tudom. És olyan sincs, hogy valamit elmondok itthon, és letesztem a feleségemen, mert múlt héten mondtam neki valamit, azt mondta, hogy ez semmilyen körülmények között nem mondom a színpadon.
Pedig lehet poénos. Igen.
És elmondtam, és tapsos vége lett. Tehát teljesen. Egyetlen megbízható lakmuszpapírunk van, és az pedig a néző. És tök mindegy, az a vicc, az a másik érdekes, hogy tök mindegy, hogy hol lépek én fel vele, Sopronban, vagy Beregszászon, vagy Budapesten, vagy Szegeden. Ha valamint Szegeden nevetnek, akkor Sopronban is fognak rajta nevetni. Úgyhogy egy ilyen megbízható mérszem. Hogy aztán csiszolódik, jönnek az újabb 3 percek, aztán egyszer csak az ember egy fél év múlva azon vesz észre magát, hogy lett fél óra.
Hogyan lehet elképzelni egy humorista hétköznapját? Gondolok itt arra, hogy például nekem van autószerelő ismerősöm, és akár mikor találkozunk vele, és például ott van a kocsim is, akkor hát mindig rákérdezek, figyelj már, ez így jó, ez úgy szépen ketyeg, kell-e valamit javítani? És gondolok arra, hogy nyilván te, hogyha elmész egy hivatalba, találkozol valakivel, egy rendőr megállít és rád néz, akkor nem fusztál, nem zavar, hogy nem mondják ugyan, de azt gondolják, hogy várunk egy poént azért a kaptól, hát annyit követtük, láttuk, azért minimum élőben is várunk tőle egy humort.
Nem, sőt, képzeld el, hogy engem mindig emlékeztetni kell rá, hogy én vagyok én. Tehát, hogy én annyira el vagyok a kis életemmel, meg annyira itt a saját gondolataimban mélyedve megyek végig mondjuk a boltban is, hogyha valaki megszólít, és valaki úgy szólít meg, hogy a humoristát, akkor nekem is mindig figyelmeztetni kell magam, hogy ahol te most ugye vagy, te most humorista vagy szedésem. És ez múltkor tök érdekes volt, vásároltam a boltban, és így toltam végig a kocsit a műzlik között, és két árufeltöltőt pakolta fel a polcot, és az egyik mondta a másiknak, hogy a műzlire, hogy ezt úgy hívja a párom, hogy hörcsöglecsó. És akkor így mondom, hogy de ismerős ez nekem is. És ezt a boltot, hogy ezt én találtam ki, ezt a szót.
Igen.
És még nem tudom, hogy 10 évvel ezelőtt. És ez olyan furcsa volt, hogy így visszaköszön a népi folklórból az, ami nekem itt a konyhában ülve pattam ki az agyamból 10 éve. Úgyhogy engem mindig így bele szolgálatba kell magamat helyezni, mint ahogy a rendőrök mondják, és akkor így át kell váltanom humorista módba. Ha az emberek erre kíváncsiak, ha meg nem, akkor én halálosan boldog vagyok, ha civilnek kezelnek.
Mennyire családbarát vagy barát-barát szakma ez a terészedről? Gondolok itt arra, hogy nyilván névtelenül jönnek ezek a sztorik, ugye van Sanyi, meg van Feri ismerősöd, vagy ugye az autószerelőd nevét nem mondod ki, de lehet, hogy magára ismer, vagy nyilván, hogyha nagyon közeli családi sztorikat mondasz, akár a gyereknevelési tanácsadásaidra gondolunk, ott azért mindenki magára ismerhet, aki nézi azt a kis estet. Nem volt ebből még hát konfliktusod, vagy vitád barátokon, család belül, ha valaki azt mondta, hogy hát figyelj András, azért ezt nem kéne ennyi ember előtt elmondani.
Volt egy nagyon komoly, és ezt nagyon bánom is, egy osztálytársamról mondtam el egy poént, amivel viccelődtünk vele gimiben, és az már gimiben sem volt tőlünk szép, de aztán én azt elmondtam országvilág előtt még egy, nem tudom én, nagyon korai fábrisóban, még a Fábrinak, még ott vendégként, és azt látta ő is, és a férje is, és a férje tajtékozva hívott el, és küldött el engem mindenféle nagyon furcsa helyekre, és teljesen igaza volt. És a lány, az osztálytársnőm, aki egyébként egy halálkedves, normális, aranyos lány, nem tudom, hogy 10 évig nem állt valam szóba. Tehát én ennek nagyon keményen megszívettem az árát, aztán az egyik osztálytalánkozókon mondta, hogy ő ezt már így elengedte, és akkor azóta tök jó minden, de én akkor ott egy életre megtanultam, hogy mit érdemes egy nevetésért, és mit nem. És a családomról is úgy beszélek, hogy a nevüket soha nem ejtettem még ki, a keresztnevüket, és igazából nem is kell a történet, hogy én is mindenki a saját családtagjait képzelőre. Mostkor a gyerekek orvosa, a házi orvosa tett egy megjegyzést, mert lementem hozzájuk átnézetni a gyerekeket, mint amiket szerűzve, és ott az egyik sztorimban a Vihar a Biliben című esben van, amikor viszem a gyerekeket oltani, és Gabi doktor, vagy Szürit mennek Szürit kapni, és Gabi doktor néni fogadja őket, és akkor mi lesz, és akkor ő nyilván nem Gabi doktor néni, hanem más a neve, de ő ott meg is egyezte viccesen, hogy olyan feliratú mellindultat rajta éppen a rendelőben, amin a neve volt, és mondtam, hogy ja, de jó, évre szóló mellényed van, és mondja, hogy igen, de azért az emberek megtanulják, hogy én nem Gabi néni. Nem tudom, hogy nem Gabi néni, csak az saját érdekedben mondtam, hogy Gabi néni, hogy ne kelljen itt beazonosítatóvá tenni.
Természetesen minden. Igen, folytasd.
De hogy igen, tehát amit sztorikat mondunk, ott mondom azért, én legalábbis nagyon kínosan ügyelek arra, hogy senki történetben szerepét ne hozzak kellemetlen helyzetbe, és hogy ne beszéljek túl általános, vagy túl részletesen semmiről, mert akkor már úgy tűnik, hogy nem viccelődök, hanem panaszkodom. De pont ettől tud működni, szóval nem sértődik meg senki, hogy általános dolgokat mondok, és nem személyhez köthetőket.
Nézd, szerintem bátran fogalmazhatunk úgy, hogy egy folyamatosan fölfelé évelő sikertörténet a tiéd, és azért gondolom téged sem került ki az elmúlt nehezebb időszak, de azért valamilyen szinten már azért egy picit ez a hátunk mögött van. Most 2022. január 18-át írunk. Ha belenézünk ebbe az évbe, milyen terveid vannak?
Hát így a 8. és a 10. hullám között még majd szeretnék. Az a baj, hogy leszoktam az elmúlt 2 évben a tervezésről. Leszoktam a tervezésről, leszoktam arról, hogy én így, nem tudom, én így túlnézek azon, hogy én most elmegyek este fellépni, és mi lesz holnap. Már nincsenek olyan lelkes projektek a fejemben, hogy úgy forgassuk le ezt, hanem én itt tényleg egyszerűen örülök mindig annak, hogyha megtelik a nézőtér estére, közben szép csendben itthon írogatom az ügyanyagaimat, de ha csak valaki nem keres meg engem és nem múlva, akkor én magamtól nem állok elő semmivel. Ami rám nézve nagyon szokatlan és furcsa, mert világéletemben az ember voltam, akiben buzgott a tettvágy, és bármi áron akár úgy is belement egy projektbe, hogy bukott rajta, de most ez teljesen kihűnt.
Nem tudjuk, hogy mi szerepel akkor a tervek között, viszont azban nem olyan reménykedünk, hogy valamikor a közeljövőben például ellátogatsz ide haza hozzánk, és legközelebb már Beregszászon tudunk megnézni egy előadásodat, egy estédet, azt követően pedig akár nem tudom, élőben itt a stúdióban velünk csacsogunk, és akkor elemezzük ki az itteni kirándulásodat. Mi legalábbis nagyon bízunk benne, hogy ez mi hamarabb összejön, és hát további sok sikert, jó egészséget kívánunk neked, és még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy időt szakítottál ránk, és hogy itt voltál velünk.
Köszönöm, én is, és sok szeretettel üdvözlöm még egyszer a hallgatókat, további szép napot nektek, sziasztok!
Hello! Szia!